legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, fölállítok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: keljetek föl, és ne féljetek. Akkor szemüket fölemelték, nem láttak más, csak Jézust egymagát. A hegyről eljövet, Jézus a lelkükre kötötte: senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül föl nem támad. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, a régi liturgia szerint ez a vasárnap a színeváltozások a vasárnapja, minden nagyböjtben elhangzik ez a történet, miközben van egy külön ünnepe is az Úr színeváltozásának augusztusban, de ilyenkor, hogy nagyböjtben hangzik el ez a jelenet a Szentírásból, egészen más hangsúlyokkal rendelkezik, mint amikor a külön ünnepet üljük. Itt a hangsúly azon van, hogy Jézus a szenvedését előre megmondta a tanítványoknak. Előre megmondta, hogy mi fog vele történni, és a tanítványok számára ez egy jel az ő istensége mellett. Szoktam mondani a testvéreknek, hogy Jézus istenségét az apostolok nem kitalálták, hanem fölfedezték. Egyre jobban megértették. A föltámadás fényében tudták újra megérteni mindazt, hogy amit átéltek. Olyan fontos volt Péter számára ez a színeváltozás jelenete, hogy a leveleiben azt külön hangsúlyozza, hogy mi ott voltunk vele a felhőben. Péter részese az Úr színeváltozásának, amikor is elővételezi Jézus az ő dicsőségét, amit majd a szenvedése után megnyilvánít, ami kinyilvánul az ő szenvedése halála után, a föltámadásban láthatóvá lesz az, aminek az előíze ez a színeváltozás jelenet. Én nagyon szeretném, hogy a testvérek így szeressék ezt a jelenetet, hiszen ebben a jelenetben maga a Szent Háromság nyilvánul meg. Az Atya a szava hallatszik, ott áll a Fiú, akiben az Atyának kedve telik, és a felhő az pedig mindig a Szentírásban a szentlélek jelenlétét mutatja. Az felhő borítja be őket, és ebben a felhőben történik mindaz, aminek részesei ezek az apostolok. Itt az Isten szuverén hatalmáról van szó, arról a szuverén hatalomról, amivel Isten kiválaszt egyeseket. Másokat nem választ ki, de egyeseket kiválaszt. Kiválasztja a 72 tanítványt, aztán kiválaszt 12-t, aztán a 12-ből kiválaszt 3-at, ők vannak ott a hegyen, aztán majd ebből a 3-ból kiválasztja Pétert, és ő teszi az egyház szikla alapjává. Isten kiválasztó jóságából vagyunk itt. Az Isten kiválasztó jósága volt az, amivel meghívott bennünket. Nem vérség szerint, nem vér szerint tartozunk az Isten népéhez, hiszen Isten népe az már nem egy törzs, az már nem valami vérségi alapú közösség, hanem mi a hit alapján, a Istentől kapott hit alapján vagyunk itt, vagyunk az Istennek a kiválasztottjai, és van ránk bízva feladat. És az a feladat, hogy hallgassunk az ő szeretett fiára, az Atya szeretett fiára törekedjünk meg hallgatni. Régi lelki tükrökben benne volt az, testvérek, hogy hitelenes beszédet nem hallgattam. Nagyon nehéz, testvérek, ebben a világban Krisztusra hallgatni. Itt annyiféle hír van, annyiféle hír dübörög körülöttünk, hogy nehéz Krisztusra figyelni. Azt látom, hogy a vallásoknak és az istereknek egyfajta svéd asztala van, ahol az emberek kedvükre válogatnak, mindenki így eldönti, hogy ő ebben hisz, ő meg abban hisz. Régen nem arról van szó, hogy mi a valóság, hogy mi az igazság, hogy mi a tény, hanem arról, hogy mi a tetszetős, mi az, ami nekem tetszik, ami szerintem hiteles, ami nekem jó. Ebben a világban nagyon egyértelmű az Atyának a szava, hogy ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt tessék hallgatni. Mást nem kell hallgatni. Az üdvösségre vonatkozóan nincsen más hír. Az üdvösségre vonatkozóan nincsen más üzenet, nincsen titkos tanítás, testvérek, nincsenek titkos trükkök, nincs ezotéria, hanem egyedül a kinyilatkoztatás van, amikor is Isten bemutatkozott Jézus Krisztusban, és ő vezet bennünket az üdvösségre. Ez nem azt jelenti, testvérek, hogy az egyház ne ismerné el a tudományoknak az illetékességét. Természetesen ebben a világban való eligazodáshoz, ahhoz, hogy a hétköznapi életünket élni tudjuk, szükség van a tudományokra is, az egyházunk a zsidat óta ezt így deklarálja is, hogy nem avatkozunk bele. És ez nagyon nagy dolog, testvérek, az egyház részéről, hogy nem avatkozunk már bele a tudományokban, nem akarunk mindenben teológiát csöpögtetni, hanem a tudományok tegyék a dolgukat, de az üdvösségre vonatkozóan Krisztust kell hallgatni. Más nem vezet üdvösségre, testvérek. Ez nem azt jelenti, hogy aki nem keresztény, az elkárhozik, hanem ez azt jelenti, hogy mi, akik meghallottuk az ő szavát, mi ne foglalkozzunk mással, ne foglalkozzunk más istenekkel, ne foglalkozzunk más vallásokkal, már a szónak abban az értelmében, hogy így lebegtetjük, hogy azoknak is igazuk lehet, hanem mi Krisztust akarjuk hallgatni, és őt akarjuk követni. És az ő szavát akarjuk meghallani, testvérek. Nem az öregek szavát, nem a szokásnak a szavát, mert nagyon könnyen rátelepszik a hitre a szokás. Nagyon könnyen a vallás kiüti a valódi hitet. Nagyon könnyen az embernek a hitére megy a szokás rendszere. Az, hogy a kereszténységnek, az egyházunknak vannak hagyományai, az nagyon sok esetben veszélyezteti a Krisztusra való hallgatást. Itt és most nekem mit mond Krisztus? Itt és most nekem hogyan kell őt követni? Mit jelent az ő követése az én életemben? És azt kell látni, testvérek, hogy a világ jelen állapotánál, nyilván régen is így volt, de mi most élünk, és így azt kell mondjam, hogy a világ jelen állapotánál csak a jót csak hősiesen lehet művelni. Hősiesség kell ahhoz, hogy valaki jót tegyen. Nem lehet úgy becsordogálni a mennyek országában. Törekedni kell a jóra. A bűnbánati imának ez a legfontosabb része, hogy a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm. Törekedni kell, erőszakkal kell törekedni magamban a jóra, mert a rossz mindig rátelepszik a jóra. A rossz mindig elfojtja a jót, ha csak úgy hagyjuk magunkat, akkor a rossz kerekedik fölül, hiszen van fordított evolúció is. Van olyan, amikor az ember két lábról visszaereszkedik négy lábra, lelkileg mindenképpen. És éppen ezért a jóra kell törekedni az embernek. Itt ebben a jelenetben a tanítványok számára, akik ezt átélték, ez volt a leglényegesebb. És majd a prefációra kérem, hogy figyeljenek a testvérek, az egyház is ezt emeli ki ebből a jelenetből, hogy a halálát előre megmondta, és hogy a halálára a föltámadás fénye fog virradni. Hogy a tanítványokat fölkészíti a színeváltozással mindarra a botrányra, amit az ő szenvedése és az ő halála jelent. Ez olyan botrány, testvérek, ami magát, az ember Jézust is érinti. Hiszen Jézus a kereszten nem pózolt, ott ő nem egy szerepet játszott el. A panasza, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, ez a valódi elhagyatottságot tükrözi. Valóban elhagyatottnak, az atyától elhagyatottnak érezte magát. De mégis ott van az ő bizalma, ott van az ő engedelmessége, amivel azt mondja, hogy atyám, a kezedbe ajánlom lelkemet. Nem a panaszi az utolsó szó Jézus szájából, hanem a ráhagyatkozás az utolsó szó. És a tanítványok számára ezért olyan jelentős ez a történet, hogy Mózessel és Illéssel Jézus az ő szenvedéséről és haláláról beszélget, mert hogy a törvény és a próféták, akinek a két képviselője Mózes és Illés, az ezt jövendöli meg. Ez szerint kell a Szentírást olvasni, testvérek. Ez szerint kellene olvasni a Szentírást. Nem csak úgy, hogy olvasgatom, az nem egy regény, hogy éppen mit mond nekem, hanem keresni kell a velejét, keresni kell a jelentését a Szentírásnak, mert van jelentése. És az egész Ószövetség Krisztusra vonatkozik, úgy kell olvasni. Ami nem vonatkozik Krisztusra, testvérek, az csak kultúrtörténet. Az csak olyas valami, ami korhoz kötött tanítás. Ettől még szent, ettől még Isten igéje. Nem fogom kihúzni a Bibliából azokat a részeket, amiket nem tudok Krisztusra vonatkoztatni, de mindig úgy kell olvasni, hogy keresni benne, hogy hogyan teljesedik be az írás a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, az ő életében, az ő tetteiben, az ő sorsában, az ő szavaiban. Az, hogy ez ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok, az azt is jelenti, hogy olvasni kell az Isten igényét. Ma már annyi minden áll rendelkezésünkre, testvérek. Napi szinten kiszolgálnak bennünket. Ott van az Adorébusz, de ott van az internetes portálokon a napi szentírási szakaszoknak a sora, hozzáfűzők magyarázatokkal. Mindenben kiszolgálnak bennünket, testvérek, csak hogy éppenséggel élni kell ezekkel a lehetőségekkel, és nem ellustulni. A lehetőség, a kínálkozó lehetőség nagyon sok emberből egyszerűen a hanyagságot váltja ki, hogy úgyis itt van, majd elolvasom, kicsit később. Aztán kicsúszunk belőle, és azt veszük észre, hogy már hetek óta Isten igéjének a közelébe nem mentünk. Pedig az Isten igéje ma is hangzik közöttünk, testvérek. Hangzik az egyház tanításában, és hangzik az Isten igéjében, a Szentírásban. És ezt olvasni kell, és figyelni kell rá. Azt látjuk, testvérek, hogy az Ábrahámnak tett ígéret, miszerint általad gyer áldást a föld minden nemzetsége, ezt az Isten túlteljesítette, ezt az ígéretet. Mert nem csak áldást kaptunk, hanem őt magát kaptuk meg. Jézus Krisztusban maga az Isten érkezett közénk. Nem sokára itt a templombúcsunknak az ünnepe, testvérek, amikor pontosan azt ünnepeljük, hogy Isten nem valamit adott, nem csak áldást adott, hanem ő maga jött el hozzánk, ő magát adta nekünk. Ennél többet nem lehet, nem tud az emberi nyelv kimondani, testvérek. Ezt kellene az embernek kérődzenie. A pusztai atyáknak volt ez a kifejezése, hogy ruminálni. A ruminálás az kérődzés jelent, hogy az ember az Isten igéjén kérődzik, rágja, újra és újra előhozza, újra és újra előveszi, és próbálja a szívéhez közelíteni azt a titkot, hogy Isten nem valamit adott, nem csak áldást adott, mint amit Ábrahámnak ígért, hanem önmagát adta nekünk. És ez az önmagát adó Isten az, aki megmutatja magát a tanítványoknak, ezáltal fölkészítve őket a botrányra, a szenvedésnek és a halálnak a botrányára, hogy aztán majd föl tudják fogni egyáltalán a föltámadásnak a miben létét, a föltámadásnak az óriási nagy vigasztalását. Úgyhogy így a nagybőjti időben azért veszi elő az egyház a színeváltozás jelenetét, hogy minket is fölkészítsen mindarra, aminek meg kell történnie. Jézussal nem véletlenszerűen történik a botrány, nem véletlenszerűen történik az ő szenvedése és a halála, nem a körülmények szerencsétlen összjátéka az, ami győzött fölötte, hanem önként adta át magát a szenvedésre. A Szentmisének, az átváltoztatásnak számomra ez az egyik ilyen leglényegesebb mondata, hogy mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Önként adta át magát a szenvedésre. Mi nem önként vállaljuk a szenvedést. Természetesen ilyenkor a nagybőjt időben próbáljuk gyakorolni magunkat a jóban. A görög nyelvben a gyakorlás az azt jelenti, hogy aszkeó, gyakorlom magamat. Innen van az aszkézis szó. Az aszkézis szótól meg szoktunk ijedni, mert ilyen önmagáért való kínzást, önkínzást szoktunk rajta érteni, és valóban a középkorban volt is ilyen aszkézis, amikor az emberek, a szerzetesek ok nélkül kínozták saját magukat, mintha ebben Istennek kedve tellene. Nem telik Istennek kedve az önkínzásban. De a jóban gyakorolni kell magamat, és annélkül, hogy ne vennék erőt magamon, annélkül nem lehet jót tenni. Erőt kell venni magunkon. És ebben a nagybőjt időben ezt kell az embernek gyakorolnia, hogy amikor aztán az elkerülhetetlen megjelenik az ajtóban, akkor ne meneküljünk előle. Az elkerülhetetlent nem lehet elkerülni, nem is érdemes futni előle, mert könnyen elfáradunk. Nem lehet a halál elől menekülni, nem lehet a betegség elől menekülni, az úgyis be fog köszönteni. Hanem az emberek föl kell rákészülni. Ahogy a Jézus fölkészíti a tanítványokat az elkerülhetetlenre, úgy akar minket is fölkészíteni arra, hogy akkor, amikor megnehezedik rajtunk Istennek a keze, akkor is hűségesnek bizonyuljunk, hogy akkor is őt válasszuk. Akkor is azt válasszuk, amit most, amikor világos van, választani akarunk. Hogy akkor is a bizalom legyen az, ami mellett döntünk, és ne pedig a gyanakvás, és nem pedig az Isten iránt való harag. A színeváltozás jelenetét olyan fontosnak tartotta az egyház, hogy Szent II. János Pál pápa fölvette a rózsafüzér titkai közé is. Érdekes módon a rózsafüzér titkai között nincs az, hogy meghalt a kereszten, de az ott van, hogy a Táborhegyen kinyilatkoztatta isteni dicsőségét. És így kell erre a jelenetre tekintenünk, hogy kinyilatkoztatta isteni dicsőségét, a halandó testében megnyilvánul a halhatatlanság, a mulandón megnyilvánul a múlhatatlan, az emberen láthatóvá lesz az Isten. És mi ezt a megdicsőült urat, az úr megdicsőült testét vesszük magunkhoz a szent áldozásban. Az eukarisztiában ült magát vesszük magunkhoz. Nem valamit, hanem ült magát. Mint ahogyan Isten nem valamit adott nekünk a megtestesülésben, hanem ő maga ajándékozta magát nekünk, így az eukarisztiában is ült magát vesszük magunkhoz. És még egy rövid gondolat testvérek, a szent leckében azt mondja Pál apostol, hogy vállalt velem együtt a szenvedést az evangéliumért. Az evangélium testvérek az Krisztusnak az üzenete, a Krisztusnak a jó híre, és ez mindig szenvedés jelent testvérek. Ahhoz, hogy én képviselni tudjam a krisztusi értékrendet, ahhoz magamat kell legyőzni. És azt mondja a Pál apostol Timóteusnak, hogy vállalt velem együtt a szenvedést. Igenis, ez szenvedéssel jár. Ahhoz, hogy az ember Krisztus kövesse, magát kell megtagadnia, magát kell fölülmúlnia, magát kell legyőznie, különben a rossz fog uralomra kerülni. De azt mindig kihagyják a nevelésből, a mai pedagógiából, amit kezdettől fogva próbálunk tanítani a hittanon, hogy a bűn következtében az ember értelme elhomályosul és az akarata rosszra hajlik. Ezt mindig kihagyjuk a játékból, mindig kihagyjuk a számításból, hogy az értelmem elhomályosult és az akaratom rosszra hajlik, ösztönösen nem a jót fogom választani, és ösztönösen az ember, amikor gondolkozik, akkor nem az Isten dolgai fognak eszébe jutni. Azt erőltetni kell, testvérek, és most az erőltetés ideje van. A nagybőjt annak az ideje, hogy gyakoroljam magamat a jóban, gyakoroljam magamat az evangéliumi értékrendben, hogy tanuljam meg az evangéliumi értékrendet, és ezzel képes legyek fölülmúlni az érdekeimet, a közvéleményt, a közgondolkodást, mert a közvélemény és a közgondolkodás nem az Isten tervei szerint való. Ugye azt szoktam mondani, hogy amit a rómaiak is mondtak, hogy vox populi, vox dei, hogy a nép hangja az az Isten hangja, azt mindig ilyen cinikussal szoktam mondani, mert hogy ez nem igaz, testvérek. Mert hogy a nép sosem az Isten szavát közvetíti. A tömeg ízlése az nem Isten ízlése. A tömeg véleménye nem Isten akarata. A tömeg hangja az nem Krisztusnak a hangja. Ezért kell nekünk azt tanulni. És most a tanulás ideje van, gyakoroljuk magunkat a jóban. És ha törekszünk a jóra, testvérek, akkor meg fogjuk tudni hozni a gyümölcsöt. Mindegyikünk önmagához képest üdvözül, vagy kárhozik el. Önmagához képest, a neki adatott kegyelmekhez képest vagyunk azok, akik elfogadtuk a kegyelmet, vagy visszautasítottuk azt. Akik üdvözülünk, vagy elkárhozunk, nem egymáshoz képest, testvérek. És éppen ezért magamhoz képest kell megtennem mindent, és Isten nem vár el tőlem semmit sem, amire nem lennék képes, nem fog számon kérni rajtam semmit sem, amiben tudatlan vagyok, vagy ügyetlen vagyok, de amihez adott erőt, azt viszont számon fogja rajtam kérni. És szeretnék úgy megállni a szín előtt, hogy ne bizonyuljak könnyűnek, ne találtassak könnyűnek az ítéletnél. Úgyhogy a nagybőjti szent időben törekedjünk a jóra, és fogadjuk meg az atyának a szavát. Azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben kedven telik, őt hallgassátok. Próbáljuk meg őt hallgatni a Szentírásban, az egyház tanításában, és próbáljuk őt keresni a világnak ebben a rendjében, amiben élünk, és próbáljuk meg hűségesek lenni ő hozzá. Amen.